Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 92. Zsoltárunk első versét énekeljük. 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk is ülve az Isten tisztelet alatt. Keressük ki és énekeljük 475. számú dicséretünket, annak minden versét, azaz három verset. 475. számú dicséretünk első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Teremtő és gondviselő Isten, szerető mennyei édesatyánk a Krisztus Jézusban, mindenért köszönetet mondunk, amit atyai kezedből kaptunk a mögöttünk lévő hét napjaiban. Valóban felsorolni sem tudjuk, hiszen olyan gazdagon adtad kegyelmedet, ajándékaidat, bocsánatodat, jóságod meg annyi jelét. Kérünk, fogadd el hála imánkat mindenért. És kérjük bocsánatodat, ami Urunk Jézus Krisztusért, minden mulasztásunkra, minden vétkünkre, bűnünkre, melyekkel megbántottunk téged, és amelyekkel vétkeztünk mások ellen is. Oldozd fel, hadd legyen szívünk, lelkünk, bensőnk igéddel megajándékozható. Eléd hozzuk gondjainkat, terheinket, szükségeinket, félelmeinket és betegségeinket is. Mindazt, ami bezárult felettünk és valamiképpen fogva tart. Szabadító Jézusunkért kérünk, Atyánk, irgalmazz nekünk, és ő érette hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, egy hosszabb igeszakaszt olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részéből. Olvasom a fejezet elejétől. Abban az időben pedig Heródes király elkezdett kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből valók közül. Megölette pedig Jakabot, Jánosnak a testvérét, fegyverrel. És látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, feltette magába, hogy elfogadja Pétert is, kit el is fogadván tömlőcbe vetett, átadván 4-4-es katonai szakasznak, hogy őrizzék őt. Húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög az Istennek ő érette. Mikor pedig Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aluszik Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtó előtt a tömlőcöt. És íme az Úrnak angyala eljött, és világosság fénylék a tömlőcbe, és meglökvén Péter oldalát felkeltette őt, és ezt mondta, kelj föl hamar, és leestek a láncok kezeiről. És mondta néki az angyal, övezd fel magadat, és kösd fel saruidat, és úgy cselekedett. És mondta néki, vedd rád felső ruhádat, és kövess engem. És kimenvén követte őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Mikor pedig által mentek az első őrsön és a másodikon, jutottak a vaskapuhoz, mely a városba visz, amely magától megnyílt előttük. És kimenvén egy utcán előre mentek, és azonnal eltávozott az angyal tőle. És Péter magához térve mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. És miután ezt megértette, elment Máriának, a János anyjának házához, aki Márknak neveztetik, ahol sokan voltak egybegyűlve, és könyörögtek. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Ródé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatódzék. És megismerve a Péter szavát, örömébe nem nyitotta meg a kaput, hanem befutva hírul adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Ő azonban erősítette, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala lehet az. Péter pedig szüntelen zörget. Mikor azért felnyitottak, meglátták őt, és elálmélkodtak. Miután pedig kezével hallgatást intett nekik, elbeszélte nékik, mi módon hozta ki őt az Úr a tömlőcből, és mondta, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak. És kimenvén elment más helyre. Mikor pedig megvirradt, nem csekély háborúság támadt a vitézek között, mi is történt Péterrel. Heródes pedig, mikor elkérte őt, és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolta, hogy kivégeztessenek. Kedves testvérek, ez a történet, amit felolvastam, egy csodálatos szabadulásnak a története, és egyúttal annak is, hogy ezt a csodálatos szabadulást, ezt a csodálatos eseményt hogyan fogadták az érintettek. Az, akivel történt a csoda, hogyan fogadta, és az a közösség, amelyikből Péter jött, hogyan fogadták a csodát. A Biblia sok csodálatos eseményről tudósít, nagyon sokat olvasunk, hallunk ilyenekről, de az igazság az, testvérek, hogy személyesen is találkozunk a csodával. Személyesen is átélünk az életünk folyamán csodákat. Olyankor mondjuk valamire, hogy csoda, amikor lehetetlennek, képtelenségnek, hihetetlennek látszik valami, és mégis megtörténik. Akkor mondjuk, hogy ez csoda, hogy csoda történt, amikor az eszünk, az ismereteink, a természet törvényszerűségei ellenére megtörténik valami. Persze természetünknél fogva próbáljuk megmagyarázni, és hellyel közzel valamiképpen néha sikerül is önmagunk számára megmagyarázni, hogy ez tulajdonképpen mi is volt igazán. De ha megértettük, ha nem, ha meg tudjuk magyarázni, ha nem, elfogadjuk, ha valami csoda történik velünk. Kedves testvérek, ez a most felolvasott bibliai történet tulajdonképpen egy csodatörténet. Heródes király idejében zajlik, a kereszténység legkezdeténél, és arról számol be a felolvasott igében a Szentírás, hogy Heródes király úgy döntött, hogy elindítja a keresztények üldözését. Először Jakabot fogadta el fegyveres katonákkal, és azonnal ki is végeztette. És azt látta, hogy a zsidóknak nagyon tetszik, hogy ő kivégzi a keresztény embereket. Ezért aztán elhatározta Heródes, hogy a főnököt is elfogadja, és kivégezteti. Ez volt Péter. És így is tett. Elfogadta Pétert, és börtönbe zárta. De nem akármilyen körülmények közé. Nem úgy, mint egy átlag rabot, akit elfogtak, hanem rendkívüli őrizet alá vetette. Azt olvassuk, hogy két lánccal megkötözve volt a tényleges helyiségbe, ahova bezárták, a börtön cellájába. De nem csak két lánccal volt bent megkötözve, hanem bent a celláján belül végig ott állt mellette két katona is. Aztán azt olvastuk az igéből, hogy a börtönajtó előtt kívülről pedig újra katonák álltak. Aztán négy-négyes őrs védte az egész börtönt az udvaron. És legvégül ott volt egy olyan vaskapu, amit egy ember ki se tudott nyitni. Egy óriási vaskapu, ami kivezetett a börtönből, és bevezetett a városba a tulajdonképpeni szabad életbe. Tehát ezt a Pétert ilyen átlagon felüli módon őriztette Heródes király. Innen sem megszökni nem lehetett, sem egyszerűen kiszabadulni sem lehetett. Ráadásul Péter azt sem tudhatta, amiről a Szentírás szól, hogy másnapra tervezte Heródes, hogy maga elé hivattatja, eljátsza a színjátékot, hogy valami törvényes úton kivizsgálva Péter életének valamelyik eseményét halálra ítéli és kivégezteti. Nyugodtan kimondhatjuk, reménytelen helyzetben volt Péter. Egy teljességgel kilátástalan helyzetben volt Péter. Mégis volt két dolog, ami tartotta benne a lelket. Az egyik, hogy volt egy gyülekezet, amelyikről azt olvassuk, hogy folyamatosan imádkozott Istenhez a börtönben lévő Péterért. Volt egy kis gyülekezet. És ők, így mondja az írás, álhatatosan imádkoztak Péterért. Aztán volt még valami, ami Péterbe tartotta a lelket, a szabadító Isten. És a szabadító Isten felette van minden börtönnek, minden katonának, minden Heródesnek és Heródeskének. És hadd mondjam, ha szétnézünk a mi mai életünkbe, és sok mindent kétségbe ejtőnek, megoldhatatlannak, végzetesen elrontottnak, kilátástalannak látunk, akkor hadd mondjam tovább a sort. Isten felette van titkos társaságoknak és hatalmaknak, akik a világot romlásba döntik. Isten felette van minden gyilkos szándéknak. Isten felette van minden arctalan világpusztítónak. Felette van népek, nemzetek fölé épült globális rendszereknek, ahol senki és semmi nem számít, csak a profit, a haszon. Isten felette van minden társadalmi, ideológiai, gazdasági gyarmatosításnak, és minden gyarmatosítónak. Isten felette van minden hatalomnak, még a sátánnak is. Péter talán nem is tudta, hogy folyamatosan imádkoznak érte, de ennél sokkal fontosabb, hogy Heródes király nem tudta, hogy aki ott van a börtönébe bezárva, és akit ki akar végeztetni, azért egy kis keresztény közösség imádkozik. Kedves testvérek, amíg van egy élő, imádkozó keresztény közösség, egy gyülekezet, bárhol, addig a világhatalom képviselőinek mindig félnie kell. Nem az imádkozó kis közösség tagjaitól, hanem attól, akihez imádkoznak. A világ mindenség urától. Kommunizmus, kapitalizmus, ateizmus, iszlám mind-mind üldözi, gyűlöli, pusztítja az élő, imádkozó keresztény közösségeket. Az egész történelme a kereszténységnek ez. Mert félnek tőle. Heródes király ugyanezt csinálta, irtotta, pusztította. És azóta hány Heródeske született, akik más se csinálnak, csak akitől annyira félnek. Ők úgy gondolják, az a maroknyi imádkozó, az a veszélyes. Attól kell félni. De nem attól, hanem a világ mindenség urától, az élő Istentől, akit segítségül hívnak, ő a Jézus Istene. Drága testvérek, rögtön így az elején elmondom, hogy van valami óriási üzenet ebben a mi számunkra. És van valami hallatlanul nagy vigasztalás. Az, hogy amíg imádkoznak érted, és Isten feletted tartja védő, őrző kezét, addig nincs olyan helyzet, amiből ne lehetne kiszabadulni. Bárki zárt is bármibe. Egy kis gyülekezet imádkozott Péterért. Éppen elegen vannak. Testvérek, a keresztény gyülekezet nagy áldás. A keresztény gyülekezet erőforrás. A keresztény gyülekezet Isten kincses háza. A keresztény gyülekezet Isten áldásainak a letéteményese. Tanuljunk meg ebből a történetből komolyan imádkozni egymásért. Ahogy az a kis közösség imádkozott Péterért. Imádkozzunk egymás gyógyulásáért. Csodákért. Azt mondja az apostol, szüntelen imádkozzatok. Kevesled a csodákat az életedben? Vagy azt mondod, neked, veled, benned, általad nem történik ilyen? Hát imádkozz sokkal többet. Isten egy olyan csodálatos lehetőséget adott nekünk, hogy imádkozhatunk. És ezek mi vagyunk? A keresztény közösségek. Álhatatosan sokat egymásért. Tudod, ki ül melletted? Ismered? Könyörögtél valaha érte? Bárkiért itt? Imádkozunk mi álhatatosan gyülekezetünk betegeiért, nyomorultakért, megkötözöttekért. Sokkal inkább szeretünk okoskodni, embereket kritizálni. Hadd mondjak helyette valami mást. Imádkozz sokkal többet emberekért, hittel. Nézz körül. Tele vagyunk megkötözöttekkel, foglyokkal, bűnfoglyokkal, betegekkel, nyomorultakkal. Imádkozz! Az a néhány emberből álló kis gyülekezet egy olyan börtönben ülő Péterért imádkozott, akinek onnan kijönni emberileg semmi esélye nem volt. Ezt hívjuk lehetetlennek. Csak hogy az imádkozó nem a maga imájában bízik, hanem abban, akit szólít, akihez imádkozik. Annak pedig nincs bezárt börtön, nincs gyógyíthatatlan betegség, nincs reménytelen helyzet. Nekem van, de neki nincs. Kevés a csoda az életedben? Imádkozz. Hittel. Álhatatosan. Kezdj el mától kezdve imádkozni a világért, a magyar népért, a szeretteidért, a gyülekezeted tagjaiért. Ezt érti Pál apostol azon, amikor azt mondja. Szüntelen imádkozzatok. Ne nyafogjatok, ne panaszkodjatok, ne keseregjetek. Imádkozzatok. Imádkozzunk kitartóan egymásért. Úgy szeretném, ha ma úgy menne mindenki innen haza, hogy jól körülnéz. Nem a fizikai szemével, mert akkor azt fogja látni csak, hogy hó, hogy megöregedett. De rosszul nézel ki, hanem egyszer a lelki szemeddel néz körül. és kérd Istent, Uram, könyörülj rajtam, hogy tudjak imádkozni ő érte és ő érte. A többit pedig bízd Istenre. Bízd Istenre. Olyan jó lenne, ha hálaadással meglátnánk, hogy tele vagyunk meghallgatott imák csodáival. Ezek a csodák éltetnek és segítenek bennünket. Hányan gyógyultak meg a Pest Erzsébet központi gyülekezetben, mert imádkoztak értük. Hányan szabadultak meg ebben a gyülekezetben megkötöző bűnből, mert imádkoztak értük. Álhatatosan, hittel, bízva abba, hogy Isten meghallgatja az imádságaidat. Péterért imádkozott egy kis gyülekezet, és Isten felette tartotta a kezét. Mit gondolsz, érted, imádkozik valaki? És szabad végig gondolni ebben a templomi csendben, hogy te hány emberért szoktál imádkozni. Emlékszem, a drága édesanyám asztalám a reggeli csöndességekor ki volt készítve egy ilyen füzet, ilyen hosszú volt. Ez volt az ima listája. Oda írta föl azokat, akikért minden nap könyörgött. Minden nap. És mert öregedett és egyre nehezebben gondolkozott, ezért odaírta a neveket, és elindult sorba. És ment végig rajtuk, élete végéig. Péterért imádkoztak. Így történhetett, hogy a másnapi kivégzés előtt Péter nyugodtan és mélyen aludt. Nyugodtan és mélyen aludt. Tudjátok, a hét elejétől olvastam már ezt az igét, és sok mindenen gondolkoztam ennek kapcsán, és eszembe jutottak azok a holnapok, amelyekre vártam életem keserves napjaiban. Tudva, hogy holnap eldől, hogy élet vagy halál. Holnap meg fogják mondani az eredményt. Sok minden mássá lesz. Biztos éltél át ilyen holnapokat, hogy készültél a holnapra. És tudtad, hogy minden eldőlhet holnap. Péter holnapja a halált jelentette Péternek. Valamiképpen Jézus békessége és az örök élet bizonyossága Péter lelkében mégis nyugalmat hozott, szemére pedig álmot. Milyen lehetett láncokba verve két katona között várni a holnapot? A halált. Nyugodtan alszik, mert Isten virraszt felette, és ő ezt tudja. Tudja, hogy Isten virraszt felettem alhatok, és őriz. Azt nem tudja, hogy Isten már régen mindent elrendezett. Azt nem tudja, hogy Isten már régen kijelölte a szabadítást. Azt nem tudja, hogy Isten már eldöntötte, hogy kit küld érte. Azt nem tudja. De azt igen, hogy imádkoznak értem, és Isten őriz, akármi fog történni velem. és elküldi Isten az angyalát. Testvérek, akik Bibliát olvasnak, azoknak feltűnhet, hogy sokféle angyalt működtet az Isten. A feladataik is különbözőek. Van olyan angyal, akit néven nevez a Biblia. Vannak, akiknek nagyon egyszerű a feladatuk. Akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten angyala, az egy különös angyal. Ritkán használja az Isten. Amikor a Szentírásban azt olvasjuk, hogy az Isten angyala, ott mindig valami hihetetlenül nagy dolog történik. Amikor Isten népe a Verestengeren átkel, ott olvasjuk, hogy és Isten elküldte az angyalát. Hogy azon a csodán, az egyiptomi fogságból, a Verestengeren át kivezesse azt a népet. Ott olvasjuk, hogy az Isten angyala. Aztán, amikor Illés próféta megvívja a maga nagy harcát a Kármel-hegyén, Jezábel királynő Bál papjaival, és halálra keresik, és menekül, és tudja, hogy nincs tovább, befejeződött az élete, összeomolva a földön van, akkor megjelenik az Isten angyala, ez az angyal, és erősíti őt. Péterhez ezt az angyalt küldte az Isten. Felébreszti az angyal az alvó Pétert, aki persze azt hiszi abban a pillanatban, ahogy álomból riad, hogy csak álmodik, tovább álmodja, vagy valami látomása van, nem hiszi, hogy ez a valóság, hiszen mint valóság lehetetlen. Lehetetlen, hogy fölkel és lehullanak a bilincsek. Lehetetlen, hogy alszanak az őrök. Lehetetlen, hogy a sötét börtönben fény van. Lehetetlen, hogy a börtönajtó előtt álló őrök nem vesznek észre semmit. Lehetetlen, hogy végigvezeti az egész udvaron, és az ott álló őrség nem lát semmit. És lehetetlen, hogy kinyílik magától a nagy vasajtó. Olyan, mint egy álom. Hihetetlen. Mégis most arra kérek mindenkit, hogy gondoljátok el, eddigi életed során mennyi baj, mennyi félelem, mennyi szenvedés, mennyi betegség, megpróbáltatás, halálhír, börtönajtaja csukódott rád, és világosan megértetted. Nincs innen kiút. Sötét van és vége van. Hányszor átélted, hogy valami reménytelenül bezárult és sötét van. És milyen csodákat éltünk át, hogy egyszer csak különös módon fénygyúlt ott, ahol minden sötét lett, és reménytelen, és változtathatatlan, és félelmetes. És milyen gyönyörű volt, amikor szinte érthetetlenül világos lett minden. Amikor lehullottak a betegség láncai, és szabad lettél. Amikor kinyílt az ajtó, és valahonnan kiléptél, amire úgy gondoltál, hogy itt örökre be vagyok zárva. És mégis kinyílt az ajtó, és magad sem tudod miként. Amikor szenvedtél és vergődtél egy bűnben, és éveken, évtizedeken át fogva tartód volt, és egyszer csak lehullott a lánc. és szabad lettél. De sok fajta megpróbáltatás börtön ajtaja csapódott ránk. És hányan tudjuk elmondani, hogy egyszer kinyílt az ajtó, és fény lett, és szabad lettem. Valami különös módon. Talán arra gondoltál akkor, hogy ez olyan, mint egy álom. Hihetetlen. Péter is csak már kint, mikor kijutott, a szabadba van, miután eltávozott tőle, az angyal fogalmazza meg, most már tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásából. Most már tudom. Milyen csodálatos, amikor Isten utat nyit a szolgájának. Egy gyermekének, egy reménytelen élethelyzetből, a sötétből, kifelé. Milyen csodálatos, amikor átéri az ember, hogy angyal vezet kifelé. És szabad vagyok. Péter, övezd fel magad, és kövess engem. És mi mindenen át kivezeti az angyal. Te csak kövess engem. És hova vezet a szabad Péter első útja? Az imádkozó gyülekezethez, a kis gyülekezethez. A háta mögött van már minden, cél egyenest mehet majd tovább a szolgálat útján, de valahol meg kell állnia. Vissza kell mennie az érte imádkozó gyülekezetbe. És egy pillanatra most nézzünk az imádkozókra. Hogyan is élték meg az imádkozók, hogy amiért imádkoztak, bekövetkezett? Azért imádkoztak, hogy Pétert mentse meg az Isten. Aztán most bekövetkezett? És amikor Péter visszamegy közéjük, kiszalad a szolgáló leány Ródé, kinéz és látja, hogy ez az a Péter, akiért imádkoznak. Visszamegy, és mondja a gyülekezetnek. Péter áll kint az ajtóba őzörket. Mit mondanak neki? Elment az eszette lány. Hát hogy jöhetett volna ki? De testvérek, nem ezért imádkoztatok? És most, hogy bekövetkezik, és ott áll Péter szabadon. Azt mondják Ródénak, a szolgáló lánynak, baj van veled. Mert ugyan hittel imádkoztunk, de hogy ez meg is történjen? Nem ilyen fél vagy kétszívű imákat mondunk. Imádkozunk bűnbocsánatért, örök életért, imádkozunk gyógyulásunkért, imádkozunk emberekért, és mi van, amikor megtörténik? Nem tudjuk elhinni. Hányan ülnek itt ebben a templomban, akik már évek óta imádkoznak bűnbocsánatért, örök életért, boldogabb életért, és ki tudja még miért?
És megtörténik, és nem tudjuk elhinni. Péter kint áll, mondja Ródé, akiért könyörögtünk, itt van és él. Te milyen imákat szoktál hittel mondani? Mint ők? Elmondtam már ezt a történetet, de gyorsan elmondom még egyszer, hát ha van köztünk, aki nem hallotta. Az ébredési időben egyszer valamerre egy magyar vidéken hosszú-hosszú napok óta, hetek óta nem esett az eső, és minden aszalódott, ment tönkre, úgy nézett ki, hogy minden végérvényesen elpusztul. És akkor az evangelizátor, aki egy hétig ott volt, azt mondta, hogy testvérek, imádkozzunk esőért. És másnap hívta a gyülekezetet egy órával előbb, mint kezdődött az alkalom, ebbe az órába csak imádkozzunk esőért. És megérkeztek a hívek, megtöltötték a templomot, és így kezdte a lelkész. Hol vannak az esernyők? Egyikőtök se hozott esernyőt? Miközben esőért imádkoztok? Egyikőtök se hiszi el, hogy esni fog, ha imádkoztok? Hol van az esernyőd? Testvérek, meglett a csoda, mert ilyen Istenünk van, és ilyenek vagyunk mi, a gyülekezet, mint az a gyülekezet volt. Imádkozunk gyógyulásért, szabadulásért, bűnbocsánatért, örök életért, Jézus nevében is. Jól van ez így. Hiszen a csodát kérni kell, és hinni kell, de át kell menni rajta. Meg kell, hogy történjen, ahhoz, hogy elmondhasd, amit elmondott Péter, mikor kint volt már az utcán. Hogy mondta? Most már tudom, hogy az Isten megszabadított. Minden úgy kezdődik, hogy hiszem. De csak az erősödik meg benned, amiről kiderül majd, hogy most már tudom. Ahogy Pál apostol is mondja, nem csak hiszem, de már tudom is, hogy kinek hittem. Már tudom is. A gyülekezet imádkozott hittel Péterért, de csak mikor meglátták a csodát, hogy Péter szabad, akkor mondhatták el, hogy már tudom, hogy kicsoda az én Istenem. Ő cselekedte a csodát. Testvérek, befejezem azzal, hogy imádkozzunk álhatatosan egymásért. Imádkozzunk hittel, csodákért. Imádkozzunk. És merd elhinni, hogy amiért könyörögsz, Istennek van hatalma megadni. Ha átvezetett Isten a szabadulás kapuján, már nem csak hiheted, de tudhatod, Jézust küldte érted. Már nem csak hiheted, de tudhatod. Már nem csak hiheted, de tudhatod, hogy valósággal megszabadított a fiú, és szabad vagy. Megszabadított bűnből, bajból, kárhozatból, és szabad vagy. Hiszed
éj ezt. Vagy azt mondod csendben magadba, szegény Tamás, elment az esze. Péter az ajtóban áll. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Golgota keresztjén tökéletesen elvégeztél mindent, maradéktalanul, és akik hittel mernek nézni a te keresztedre, s arra, amit ott egyen-egyenként értünk, tettél, azoknak az életébe segítesz kimunkálni, hogy már ne csak higgyék, de tudják, hogy az a kereszt én érettem is állt, Jézus az én bűneimet is megbocsátotta, Jézus nekem is örök életet készített. Már tudom, hogy az Isten megszabadított engem. Urunk, ha te nem könyörülsz rajtunk, mi is esztelenek maradunk. De könyörülj rajtunk, hogy amit oly régóta mondasz a szívünkbe, a lelkünkbe, az igaz, ránk nézve is igaz. Könyörülj, hogy boldogan el tudjuk mondani, mint a gyülekezet tagjai, hogy köszönöm, nagyon köszönöm, Uram. Köszönöm a szabadulást és a szabadítást. Áldj meg bennünket, Urunk, ezzel az örömmel. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrize meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ezek a hirdetések, pontosan annak egy pontja hosszabb lesz, és ezt megpróbálom pontosan fel is olvasni. Hirdetem a Reformátusok lapját, az iratterjesztés szolgálatát, és jelentem, hogy jövő héten csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz bibliaóra. És jön a hosszú hirdetés. A mai nappal külön gyűjtést hirdetünk Úrkútra. Pár hete több mint 200 gyülekezeti tagunk jött el velünk buszokkal, személyautókkal Úrkútra, hogy lássák maguk is, hogy mit építünk ott a Pesterzsébet központi gyülekezet minden tagjának, pályázaton nyert pénzből, azon az ingatlanon, amit saját gyülekezeti gyűjtésből vásárolhattunk. Már akkor ott Úrkúton többek megfogalmazták a kérdést, hogy miért nem gyűjtünk a gyülekezetben a teljes megvalósulás érdekében. Ott is elmondtuk ugyanis, hogy mire nyertünk pénzt és mire nem. Mi az, amire felhasználhatjuk az elnyert pénzeket szigorú állami ellenőrzés mellett, és mi az, amire nem nyertünk egyetlen fillért sem,
És így nekünk kell önerőből előteremteni azt. A két épület közül a kisebbik elkészült. Jövő héten csütörtökön jönnek a minisztériumból, és egy 26 oldalas jegyzőkönyvvel a kezükben tételesen ellenőriznek mindent, anyagi, műszaki, technológiai, kivitelezési dolgokat, hogy azokat vajon a szerződés dokumentumai szerint készítettük-e el. A nagy épületre, ez volt a kultúrház, egy úgynevezett energetikai pályázaton nyertünk pénzt. Ez azt jelenti, hogy három dologra kaptunk pénzügyi támogatást az épület kapcsán. Nyílászárók cseréjére, külső hőszigetelésre és korszerű fűtés kialakítására. Semmi másra nem. Ez egy 400 négyzetméter alapterületű épület. Le kellett vennünk a teljes tetőszerkezetet és födémet, és egészen újat kellett építeni helyette. Új födém, új tetőszerkezet, új cserépfedés. Ezekre egyetlen forintot sem kaptunk. Tervezetten ebben a tetőtérben alakítjuk ki majd a szobákat, és mindazokat a helyiségeket, melyek ezekhez kapcsolódnak. Tehát a fürdőszobák, toalettek, aztán fűtés, hűtés, burkolás, stb. Ez több mint 20 helyiség lesz ott. Ahhoz, hogy ezt a tetőteret használni tudjuk, új lépcsőházat kell építenünk. Ugyanakkor a földszinti részben meg kell építeni az étkezőt, a konyhát, a hozzájuk csatlakozó mellékhelyiségeket. Ez idő szerint nincs belül még vakolat sem, és természetesen semmilyen berendezésű tárgy sem, sem székek, ágyak, szekrények, lámpák, fogasok hiányoznak. Hosszú a sor, de hisszük, hogy mindezek megvalósulnak. Egyelőre ezekre egyetlen forintunk sincs. És nem szóltam még a sportpályáról és a tervezett templomról sem. Ezekre is kész terveink vannak. Csak a nagy épület teljes befejezéséhez legalább 30 millió forintra lenne szükségünk. Természetesen, ahogy eddig tettük, megmozgatunk minden nem gyülekezeti segítséget is. De nagyon fontos lenne, hogy induljon el egy gyűjtés Urkutra a gyülekezetben is. Ezt indítjuk most. Mindeközben természetesen a gyülekezeti élet folyamatosságát itt Erzsébeten is biztosítanunk kell hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. Ezért kértünk és kérünk minden hozzánk tartozó testvérünket arra, hogy perselyes és egyházfenntartói járulékuk lehetőleg havi rendszerességgel történő befizetésével biztosítsák gyülekezetünk életét és missziói szolgálatát. Nagyon hálásan köszönjük azoknak, akik értik és átélik ennek fontosságát, és anyagi lehetőségeik szerinti összeggel támogatják is a Pesterzsébet központi református egyházközséget. Urkútra átutalással, csekken és személyes befizetéssel lehet adakozni a lelkészi hivatalba. Imádkozzunk, dolgozzunk és adakozzunk ezért az Istentől kapott lehetőségeink, erőnk és hitünk szerint. Köszönjük mindenkinek! Végül házasulandókat hirdetek. Dr. Fónyad László, református, konfirmált presbiter, orvos, atyánk fia jegyzette, Karakas Dorottya, református, konfirmált, közgazdász testvérünket. Házasságuk megáldása 2015, szeptember 5-én, szombaton, délután 5 órakor lesz itt a templomunkban. A fiatalok hívják és szeretettel várják a gyülekezetet esküvőjükre és az azt követő szeretett vendégségre. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a magyar himnusz éneklése előtt 278. számú dicséretünk, 8. utolsó versét énekeljük. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.